szamurájok. Az arisztokráciát fegyverrel szolgáló emberek osztályát hívták szamurájoknak. A szó először a helyankori dokumentumokban jelent meg. Azelőtt az ilyen embereket mononufunak, vagy más néven businak hívták. A mono jelentése dolog, a fu pedig ember, vagyis a dolgokkal foglalkozó férfiak, a dolgok jelen esetben a fegyverekre utalnak. A busi szó jelentése tehát a fegyverek embere, harcos. A szamuráj szót nem szerették használni, mert szolgálatra, vazalusságra utalt. A szamuráj szó jelentése közelben szolgáló. A Heian korszakból származó iratokban a busikat még más szakemberekkel, például írókkal, orvosokkal, mérnökökkel együtt értelmezik. Szakik, akik a fegyverhez értenek. Valójában a belharcok duzzasztották fel őket, és a békeidőszakában csontosodott meg a rendszer. A szamuráj tanonc 7 éves korában kapta meg a rövid kardot, a vakazsit, majd 14 évesen lehetett katonája, azaz hosszú kardja. Ez azt jelentette, hogy 14 évesen csatába is hívhatták. Pont, mikor az ókori zsidók esetében, akik 13-14 év körül végezték el a bármicvót, így az érettségjogán, ha a helyzet úgy kívánta, csatasorba kellett állni. Tehát amikor ütközetekre gondolsz, gondolj arra is, hogy gyerekek vettek részt a háborúkban. Japán népességének 5-10%-át adták a szamurájok. Ráadásul a japán nép nem élte és nem is ismerte a harcmodorukat, valamint az életformájukat. Tehát amikor ezt a szellemiséget kiterjesztették rájuk, az már a 20. század terméke, és soha nem is terjedt el igazán. Ezt úgy értsd, hogy az összes japán küzdősportot nem űzik annyian Japánban, mint a baseballt. Ez minden esetre sokat elárul Japán önmarketingjéről is, de a valóság árnyaltabb. Korea például presztízs kérdést csinált abból, hogy a japánokat megverje kendóban, és rendre sikerül is nekik. Két dolgot fontos tudni, hogy el tudjuk helyezni magunkat térben és időben. Az idő másképp telik keleten, mint nyugaton? Két dolgot fontos tudni, hogy el tudjuk helyezni magunkat térben és időben. Első. Japán 1640-ben teljesen izolálta magát, olyan szinten bezárkózott, hogy még a véletlenül hajótörést szenvedő európaiakat is mindenféle tárgyalás nélkül kivégezték. Tehát 1686-ban még jószerivel még 1600-ban éltek. 30 év alatt hatalmasat lehetett fejlődni, de 400 évet nehéz mentálisan átugrani. Egészen 2001-ig megtiltották a nőknek, hogy részt vegyenek a Yamakasa felvonuláson, amelyen a sintó szentélyeket viszik keresztül egy városon. A másik, hogy Japánban kasztrendszer uralkodott, pont úgy, ahogy azt a legrosszabb rémálmaidban elképzeled. A koszeki, családnyilvántartás tulajdonképpen mindenkit számon tartott. Ezért lehet majdnem pontosan megmondani, hogy mennyi volt a szamurájok aránya. Ha nem voltál benne a koszekibe, az még rosszabb volt. Akkor kaszton kívüli burakumin, vagy etafél ember voltál. Nekik családnevük sem volt, nem is lehetett, egy becenévvel élték le az életüket. Ugye nem kell mondani, hogy az emberkereskedelem milyen szinten használta ezt ki. Emberek, akik tulajdonképpen nem is léteznek. A kasztrendszer olyannyira nem tűnt el, hogy még 2008-ban is voltak perek a bizonyított kivételezések miatt. A nagyvállalatok ugyanis bár illegális, de utána néztek mindenkinek, és valószínűleg most is ezt teszik. Szóval amikor azt hallod, hogy mi történt 100 éve Japánban, azt nem lehet úgy értelmezni, hogy mi volt akkor a nyugati társadalmakban. Sokkal közelebb vannak egy szó szerint egy középkori hagyományokra épülő társadalomhoz. A nők Japánban 1945-ben kapták meg a választójogot. Ugye ne feledjük, arról a demokráciáról beszélünk, ahol 1945-től 1993-ig mindig ugyanaz a párt nyert. De egyszerűbb, ha azt mondom, hogy napjainkig is csak 8 évet volt más párt hatalmon. Mint arra számos tanulmány rámutatott, nem voltak sok földbirtokosok, sem fegyveres gazdák, kezdettől fogva hivatásos harcosok voltak. Ők voltak a damidzsók, a nagy feudális földbirtokosok jól fizetett hűbéresei. Nagy presztízzsel és különleges kiváltságokkal rendelkeztek, példának okáért két kardot is viseltek. Azt is el lehet mondani, hogy alapvetően egy harcból élő vagy harcra kényszerített rétegből alakultak ki. A szamuráj harcosok az élet szinte minden területére kiterjedő viselkedési kódex szerint éltek. A Bushido megkövetelte egy szamurájtól, hogy mutasson abszolút hűséget és engedelmességet ura iránt. Konkrétan, még akár a buddhista, sintoista vallási nézeteket is kifordítva kellett hűségesnek lenni. Hét élet a hazámért, éljen a császár. Vagy hogy csak egy kívánságom van, hogy a következő életemben is a Damijó családját szolgáljam. Ez azért elég ellentmond annak a nézetnek, miszerint a lélekvándorlás tanaiban hívők ki akarnak lépni ebből az élet körforgásából. A szamurájok újra és újra meg akarnak halni az urukért. A Hagakure Tsunemoto kommentárjainak, a Bushidóról szóló 18. századi gyakorlati tanácsainak a gyűjteménye ezt hirdeti. A szamuráj útja a halál. Amikor egy szamuráj állandóan a halálra készül, akkor tévedhetetlenül az ura szolgálatának szentelheti életét. A Bushido azt követelte, hogy a szamurájok tiszta, egyszerű életet éljenek. Ez nem mindig sikerült, lévén a háborúktól mentes évszázadokban volt idő unatkozni. Elég gyakori volt az ivászat, ez ma is népsport a japánoknál, de furább dolgok is előfordultak. Ilyenek többek között a BDSM kötözési technikái, amelyek valójában hadászati célokat szolgáltak arra vonatkozóan, hogy miként tedd ártalmatlanná az ellenséget. Idővel ezek a kötözési, kimbaku, shibari technikák először a férfiak közötti, hát hogy is mondjam, sajátos játékokhoz vezettek, melyből egyfajta erotikus művészet alakult ki. Persze szigorúan nők nélkül. Amúgy a japán rendőrséget is a szamurájok tanították meg a kötél használatára. Olyan ügyesek voltak, hogy az ujjadra is rá tudták dobni, lasszúzni. Hisatomi Tetsutaro bilincs helyett a Hojo nevű, a gyanúsítottak megkötözésére irányuló technikák alkalmazását javasolta. Mivel az emberek többsége jobbkezes, a könyv szerint a kötéllel elsőként a támadó jobb karját kellett megkötözni. Hisatomi megjegyezte, hogy ehhez persze elengedhetetlen, hogy a rendőrök elegendő mennyiségű kötéllel induljanak munkába. Amennyiben ez nem történt meg, a támadó középső ujjainak dupla csomóval történő összekötését javasolta. A Tokugawa korszakban sok szamuráj inkább bürokrata, mint harcos volt. Több mint 100 év telt el háború vagy komolyabb konfliktus nélkül, így a szamurájok kezdték elveszíteni eredeti harci funkcióikat. Ekkor kezdtek el esztétizálni. Nem szokott erről szólni a fáma, de kimondottan elterjedt volt az a nézet a busik között, hogy egy szamurájnak minek olvasni, hisz amúgy is bármelyik pillanatban meghalhat. Ennek értelmében tehát sok volt a folyankó köztük. Voltak persze olvasottabbak is, de az leginkább különbségnek számított. Még az olyan műveltebb szamurájok, mint Yamaoka Tesu se kérkedett tudásukkal. Inkább úgy pontos, hogy ez egyfajta kettőség, ami átívelt a szamuráj korszakokon. Az egyik fele csak képességeit fejlesztette, a másik fele, bár nem volt feladata, az elméjét is pallérozta. Azt érdemes tudni, hogy a szamurájok harcművészete nem tudott el a társadalom szélesebb rétegeihez. Az iskolák csak az 1870-es évektől állami nyomásra voltak hajlandóak nyilvánosságra hozni módszereiket. Sőt, ezek az iskolák még egymás között sem osztották meg a halálos technikákat, mert ha netán belviszály adódna, akkor nagyobb eséllyel tudták megvédeni a saját területeiket. Ilyen a szamurájok ellen kifejlesztett okinavai karate, amit később nyilvánosságra is hoztak. Elképesztően pesgő és izgalmas évtizedek voltak a náluk millennium vagy kiegyezés időszakának nevezett korszak Japánban. Akkor ott a Meiji restauráció zajlott. Nem csak a nyugatot, hanem magukat is akkor ismerték meg igazán. Az átlagemberek, de még a szamurájuk is elképesztően fogalmatlanok voltak a modern korral kapcsolatban, így az első gőzhajó vagy a golyószóró láttán döbbentek le csak igazán saját elmaradottságukon. Mindezek tetejébe a szamurájoknak megtiltották a kereskedést, tehát akiknek volt földje, nyersanyaga, nem tudta beforgatni, csak strómanok által, de ha egy mód volt rá, állami szinten ezt a pénzt is elszedték tőle. A szegény szamurájok még amúgy is szegények voltak. Az általános katonai sorozáson nem vesztették el létjogosultságukat. Egy olyan emberről beszélünk, aki semmi más nem csinálhatott, mint haditechnikákat gyakorolt egész nap. A kérdés csupán annyi volt, tiszt vagy főtiszt lesz-e. Függetlenül attól, hogy új haditechnikákat vezettek be az országba, melyeket a közemberekkel együtt tanulták meg a szamurájok is. A létjogosultságról még annyit, hogy sajnos pont ez a szamuráj réteg lovalta bele magát a modern háborúkba, és vitte bele az országot is. mások sem volt, mint létjogosultságuk. Előtte joguk volt kivégezni azokat, akik nem voltak tiszteletteljesek velük szemben. Gondolom sejteni lehet, hogy ez milyen túlkopásokhoz vezetett. Amúgy Iwasaki Jataro egy szamuráj ükonokája alapította a Mitsubishit, szóval pont, hogy az úgynevezett pozíciókat vesztett szamurájok nagyon is megtartották előjogaikat, csak más módon. A másik nagy kevelés az angol nyelvű oldalakon a tetovált szamuráj kép aláírások. A szamurájokat nem tetoválták, tabu volt, igazán ritkaság számba ment. Jakuzák, rabszolgák, szexrabszolgák voltak tetoválva. Még a 90-es években is sok helyen nem fürödhettél, strandolhattál nyilvánosan, ha tetovált voltál. Ellenben a női szamurájok léteztek. A legtöbb család a lányaikat is megtanította harcolni, vagy legalább egy tisztességes harakiri kivitelezésére. A szamuráj családba született nők is szamurájnak számítottak, és rendelkeztek az összes kiváltsággal. Az Onna Buge is a néven ismert női szamurájok, akik a férfi szamurájok mellett is ellenharcoltak, japán katonai történelmének fontos részét képezik. Sőt, kunoichi, vagyis női ninja is volt. Japán történelme nagyon hektikus a nők megítélésével kapcsolatban, volt boszorkány királynőjük is, a legendás Himiko. Aztán Akai Teruko, a legerősebb nő a háborúzó állam időszakában néven vált ismerté. Ő arról is híres volt, hogy 76 éves koráig harcolt aktívan, és még akkor is életveszélyes harcos volt. A 16. században csak nőkből álló harci egységek is léteztek, mint például Ikeda Sen esetében, aki 200 női testőrt is tartott. Öhöri Tsuruhime tetteivel kiérdemelte a japán zsandark jelzőt, és egyben a japán történelem egyik legismertebb női harcosa volt. A 17. század végétől, amikor már nem volt élet-halál kérdés, hogy a nők is harcoljanak, jelentős átalakuláson ment keresztül a nők társadalmi elfogadottsága Japánban. A férfiak, ez nem feminista lózunk, tényleg leszorították őket az önmegvalósítás útjáról. Sok szamuráj pusztán gyermeknevelőnek tekintette a nőket, akinek az a dolga, hogy szüljön. Nagyon érdekes párhuzam, hogy a görögökhöz hasonlóan a férfi-férfi közötti szerelmet magasabb rangúnak, méltóbbnak tekintették. Az edói társadalom egy gondosan kidolgozó struktúra alapján épült fel, amelyben mindenki tudta a maga helyét és presztízsének szintjét. Fontos megérteni, hogy a Japánban a szamuráj világban nem volt a lovakkorhoz hasonló nőeszmény. Egy nőhöz való ragaszkodást kimondottan a gyengeség jelének tekintették. Egy szamuráj tartatott ágyosokat, de egy idő után ezt is túlszobályozták, amolyan japán módra. A szerető hátterét magasabb rangú szamurájok ellenőrizték, és ha elfogadhatónak látták, engedélyezték. Az ágyas tartása sok esetben a házassághoz hasonlított. Egy ágyas, szeretőnek szánt nő elrablása, bár gyakori a szép irodalomban, szégyenletes tett volt, sőt, bűncselekmény. A japán női csoportok már az 1880-as években kezdtek kampányolni az intézményesített prostitúció ellen, különösen a széles körben elterjedt hivatalos katonai bordélyi házak ellen. A japán hadsereg 1945-ig humanitárius okokból a századainak, közkatonáinak is fenntartott prostituáltakat. Ezek sok esetben elrabolt lányok voltak. A japán katonák rekreációjára szolgált a kikényszerített prostitúció, a vigasztaló nők program, amely az egyik legkínosabb sötét folt Japán történelmének. 1905-ben a haladó eszméket valók csak azt tudták elérni a parlamentben, hogy a szexrabszolgának eladott nők annyi pénzért vásárolhassák vissza magukat, amennyiért vették őket. Ugyanis a jó pénzt hozó portékát senki nem akart eladni. Valójában nők generációi élték le életüket rabszolgaságban. Amikor a prostitúcióról beszélek, nem a gésekre gondolok, hanem a faketrecekben, kis börtöncellákban kialakított nőkre. Voltak amúgy sikeres, jól kereső sztárkurtizánok is, de mint mondtam, 1905-ig ők sem tudták kivásárolni magukat. Van még egy dolog, amit mindenképpen meg kell említeni a szamurájokkal kapcsolatban, és ez a kard már-már vallásos tisztelete és jelentősége. Sokan nem az, hogy maguk mellé fektették alváskor, hanem egyenesen vele aludtak. A kard a szamuráj testének meghosszabbítása volt. Egyébként az európai vívókkal való párbajokban egyáltalán nem szerepeltek olyan jól, mint azt ma a japán szabályminta közepette hisszük. Teljesen más technika, de az európai víves legalább olyan fortélyos. Később a kard inkább már esztétikai szerepet töltött be. Lévén a kard egyáltalán nem olyan hatékony eszköz, mint ahogy azt gondoljuk. Kezdjük azzal, hogy egy Japánban véletlenül kikötő, elsodródott mongol hajó íjászai már-már komoly belpolitikai problémát okoztak, ugyanis a nagy harcosokat 500 lépésről leszették. a közelükbe sem tudtak kerülni. A japán judo-dzsumijak nem vittek olyan messze, mint a mongolok reflexíjai. A japánok csak hatalmas veszteségek árán éjszakai csatákban tudták visszaszorítani az egy darab mongol hajót. Az íj és a dárdák voltak a komoly csatákat eldöntő fegyverek. Valójában egy naginatával jól bánó harcos nagyon ritkán tudott egy kardost lenyomni. A kard elsősorban a menőzéshez is kellett. Drága mulatság volt, és jelezte tulajdonosa státuszát. A csaták nem kardozással dőltek el. Minamoto hadúr, akinek a neve egy korszakot is jelöl, maga írja naplójában. Az eső elverte az íjászokat, bezártak a fegyverek, nem vállalunk csatát. Az íj és a dárda döntött. Ez az igazság. A nagy kérdés végül is az, hogy manapság honnan ez a nagy szamuráj mánia. Erre a válasz viszonylag egyszerű. A filmipar és a regények szülték. Ez a japán western. A régebbi kultusz megalapozása már bonyolultabb történet. Mint említettem, az igazi szamurájos időkben a köznéppel semmit sem osztottak meg. A modern hadsereget és gyarmatbirodalmat építő Japán önmaga találta ki és próbálta a nép felé is elterjeszteni ezt a szamurájos virtust. A kardvívás igazi ereje és az iskolák máig ható tanításai abban álltak, hogy egyfajta önképzésé váltak. Egy életen áttartó gyakorlássá, ahol a kard csak egy eszköz önmagunk minőségibb verziójának kereséséhez. A valóság elemzéséhez gondolatokat használni illúzió. Ha győzelemmel és verességgel foglalkozol elmerülten, akkor minden elvész. A kardvívás titka? Villámhasítát a tavaszi szellőn. Yamaoka Tessu, 1880.